Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Egy olyan próbálkozásra vállalkozunk most a Tetőteraszon, ami szinte lehetetlen. Egy több mint két órás, az én meglátásom szerint dokuportré műfajként jellemezhető alkotás az Ürügy, amiről beszélünk, ezt sűrítjük be, de besűrítjük azt a több mint 70 évet, azt a 176 centimétert és a 72 kilogrammot. Ebbe a műsorba Bölöni László a meghívottunk, köszönöm, hogy itt vagy.
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat.
Arra gondoltam, miközben Vásárhelyen vetítették harmadjára is ezt a filmet, amelynek ugye érdekes módon két címe is van, a Bölöni Legenda Karinelliaga, illetve az Erdélyi Legenda, hogy tulajdonképpen ellentét párokban próbáló megközelíteni Bölöni Lászlót, akit időnként Ladislaunak is neveztek, de Bölöniként maradt továbbra is, és ez az egyik ismertető jele, ezek a pöttyök ott az O betű fölött, amelyekhez ragaszkodtál. 16 klubot vezényeltél végig. Hol ejtették ki legkerekebben az Ő betűt?
Marosvásárhely.
Jó, de most külföldiek. Például arab vidék, mert a filmben érdekes módon nincs jelen az 5 évnyi öbölbeli edző tevékenységet, pedig ott öböl kupát is nyertél az Al Jazeerával.
Hát azt hiszem, hogy erre az a magyarázat, hogy bár hosszú dokumentumfilm, azt mondják a hozzáértők, akkor is vannak részek, amik ki kellett maradjanak, egyszerűen idő és térhiány miatt. Például az arab országokban töltött 4,5 évem, de ugyanakkor kimaradt Görögország is, ugye, mert ott is voltam, és arról sincsen szó. Azt hiszem, hogy nehéz...
Jön egy bővített változat?
Nem lesz bővített változat, de azt hiszem, hogy mindent nem lehet besűríteni egy ember életébe. Hát annyi minden történik, nem csak velem, hanem bárkivel, hogy ha én mindent elmesélek, akkor tényleg nagyon...
Hát akkor sorozat lenne belőle.
Igen, sorozat, az pedig azt hiszem, na mindegy.
Divatja van a sorozatoknak. Milyen folyamat zajlott le benned, miközben a film készült, ez egy több mint 2 éves munka, nagyon sok helyszínnel. Te is változtál a film közben, vagy hogyan hatottatok egymásra? Hogy érzed ezt a...
Hát az elején volt egy adott távolság köztem és
a stáb között,
mert nem ismertem őket, nem tudtam, hogy miről van szó, nem tudtam, hogy mire készülnek.
De... Strukturálisan nem szereted a meglepetéseket, tehát te szereted pontos, kiszámítható, vagy legalábbis, ha meglepet, és akkor tudjál felkészülni rá.
Igen, ezt szoktam mondani, hogy még a jó meglepetéseket sem szeretem, azoktól is félek egy kicsikét, hogy pontosan ezért, hogy készüljek fel rá. Ugye most az előbb is ugye kértem valamit, egy papírlapot, hogy arra én tudjak jegyezni, hogy valami olyasmit hallok, amibe esetleg utána tisztázni kell dolgokat. A stábbal szép lassan alakult ki a bizalom egymással szemben. Engem felhívtak, hogy egy dokumentumfilmet szeretnének készíteni rólam. Jó, rendben, szervusz, gondolkodom rajta. Körülbelül ennyi volt a beszélgetés.
Mennyit gondolkodtál? Mennyi gondolkodási időt kértél?
Nem volt ez pontosítva, inkább azt mondtam, hogy majd még hívjanak egy párszor. Ez alatt az idő alatt volt, amikor teljesen elfeledkeztem róluk, aztán volt olyan időszak, hogy hát, hogyha egy filmet akarnak rólad készíteni, akkor az hát tulajdonképpen először hát örventem neki mégiscsak, hogy egy filmet készítsenek rólam, de aztán utána megijedtem ettől a pozitív érzelmemtől, hogy na, meg egy kicsit rendben, de akkor az a film általában azért van, hogy az mondjon valamit valakinek, tehát én nem tudtam, tulajdonképpen még mai napig is ettől félek, hogy ahhoz, hogy egy film készüljön, az mondjon valamit, az a film, és én nem tudtam, hogy mi az a valami, amiért érdemes róla a filmet készíteni. Egy jó ideig ezt morzsolgattam, hogy vajon igen, vajon nem, közben érkeztek a telefonhívások tőlük.
Kolarek Tamás és Szabó Attila, rendező, és te is társ rendezője vagy ennek a történetnek.
Utána az kellett legyek, igen, mert rájöttem arra, hogy pár rendkívül ügyesek, igazi profik. Az én világom, amiben én éltem több mint egy fél évszázadon át, az egészen más, amit ők nem ismertek annyira, mint amennyire én ismertem.
Tudtad, merre nyílnak az ajtók?
Nem is az ajtók voltak fontosak, hanem akik az ajtó mögött álltak.
Így van.
Mert nem hiszem, hogy ők úgy gondolták volna, hogy olyan emberekkel, olyan helyekre kell elmenni, ahova végül is azt mondtam, hogy hát ha valami készül rólam, abban valami jó dolog is kellene legyen, már pedig itt és amott történtek jó dolgok, akkor oda elmenni. Na, ennek ők természetesen örventek, de biztos vagyok benne, hogy nem volt benne a tervükben először. Ugyanakkor nálam is voltak olyan meglepetések, hogy hol biztos voltam, hogy na, aztán az illetővel el kell beszélgetni, mert ezt azt el tud mesélni, hogy kisüljön, hogy aztán egyáltalán nem szükséges, és hogy fölösleges. Mondok erre egy példát, marosvásárhelyi kollégák, már úgy értem a fotistársak, az Ásziából, Marosvásárhely, az Ászia, onnan indultam, hát akkor egy összejövetel, egy beszélgetés, egy kocintgatás, egy nagy duma part, amiből egy másodperc sem kerül bele a filmbe. Ami számomra meglepő volt, mert megvolt ne az ő koncepciójuk, amit elmondtak nekem, de én azt hittem, hogy hát ez is fontos, az is fontos. Azt hiszem, hogy a két fél és én úgy együtt fejlődtünk, és így szép lassan közeledtünk egymáshoz. Na de mondom, kicsit visszalépek, hogy aztán amikor elkezdtem foglalkozni komolyabban a gondolattal, mert már a sürgetés is egyre erősebb volt, akkor kértem egy-két alkotásukból, akartam valamit megnézni, hogy lássam, hogy minket arra tanítottak a Clairefontaine-i
edzőkurzuson,
edzőiskolában, szinte azt mondom, mert éveken keresztül lépcsőztem felfelé azon, hogy amikor egy interjúra készülsz, és itt most tévedek például veled szemben, nem jó, hogyha nem tudsz semmit az illetőről. Milyen típusú kérdések vannak, nyílt kérdések, zárt kérdések, miket alkottak, kötekedő típus vagy sem, és akkor én...
Tehát mint egy meccset úgy készítettek elő benneteket egy interjúra.
Jó, de akkor én a futballból inspirálottam, a futball tanfolyamról inspirálottam, és akkor elkértem egy-két alkotásukat, megnéztem, és meglepett, tetszett, és akkor bólintottam rá, na jó, akkor legyen. Persze, még mindig messze voltam attól, ami tulajdonképpen elképzeltem én erről a filmről. De így jutottam el odáig, azt mondtam, hogy na rendben.
Ha azt mondjuk, hogy 100%, mert pedig egy maximalizmusra hajlamos ember, mint Bölöni László, ebben gondolkodik, akkor a film hány százalékos?
Na, hát én ezt nem merem megmondani. Azért, mert...
De már háromszor láttad, friss benne. Én gondolom, az előtt még többször. Miskolcon
láttam.
Ott volt a filmfesztiválon, tehát egyrészt van neked is egy rétegzett percepciód, másrészt érkeztek a szakmai, és kevésbé szakmai, de mégis csak vélemények erről az alkotásról.
Hát a feleségemmel együtt néztük. Nekem az nagy segítség volt, hogy Klára ott ült mellettem, aki mégiscsak közelebb állt az ilyen a
mert szín, hogy színit végzett, és színészkedett is egy ideig,
és,
igen.
És együtt néztük, és mind a kettőnknek az volt az érzése, hogy még egyszer meg kell nézni, és még egyszer meg kell nézni, mert olyan érzelmekkel teli percek vannak a filmben, amin el kell gondolkodni. Túl erős a kötődés abból, amit látsz, és minden szó mögött van egy egész történet, ami természetesen nincsen benne a filmben, de te tudod, mert te átélted.
De átjön azért a sejtetés is, tehát van holdudvara egy-egy replikának, van reverberáció. Tehát,
igen, de
átjönnek azért... Biztos nem minden, de átjön egy csomó minden, ami túl van a két óra effektív produkción.
Nekem az volt az érzésem, hogy például, hogy több lesz benne a futball, mint amennyi. Mert ez is, meg az is jelzik, de akkor rájöttem arra, hogy később után rájöttem arra, hogy hát fölösleges
azt mondod, tud elfutballozni. A futball nagyon fontos, de nem a világ legfontosabb dolga. Ez ott hangzik el, úgyhogy tulajdonképpen klappol. Lényegében azt hiszem, hogy ők is egyensúlyoztak.
Igen.
Állandóan egyensúlyoztak.
Igen.
Az ember, a teljesítmény, a futballvilág, ami azért kicsit tágabb, mint maga a foci, és az effektív profi sport között. Én így följegyeztem magamnak, hogy Vásárhely és a világ, mert hogy oda térsz vissza. Tegnap egy nagyon szép lokálpatrióta monológod volt arról, hogy számodra mi Vásárhely az egyik interjútban, hogy mi mindent jelent, és hogy az Origó és lehet, hogy a révbejutás pillanata, tehát valahol zárul egy kör. Erre vagyok kíváncsi, hogy akkor hogy vagy te világban otthonos, mert mindig otthonról hazatérsz, bárhol is lennél, berendezed magad körül a világot és a környezetet, és mégis Vásárhely az a kemény hívószó, amit nem überel semmi más.
Igen, mert Vásárhelyen érzem a legfelszabadultabban magam. Akárhova elmentem, mindig ki akartam alakítani magam körül egy olyan milliót, egy olyan nevezük fészeknek, ahova bemegyek, becsukom az ajtót, és ott biztonságban
az érzem. Az a te világod.
Biztonságban érzem magam a saját gondolataimmal, örömeimmel, mérgelődéseimmel, fáradtságommal, vagy éppen jó érzésemmel. Tehát én ezt mindenhol kialakítottam, de ez soha nem volt a sajátom. Ez mindig valaki másé volt. Vagy béreltem azt a lakást, vagy az a szállodaszoba, amit biztosítottak nekem. Ez mindig idegen volt számomra. És akkor természetesen én is feltettem magamnak rengetegszer a kérdést, de hol vagy otthon tulajdonképpen. És akkor nagyon sok ideig, nekem Franciaországban azt hiszem 10 évig mindig csak bérlakásban éltem. Fizettem a házbért, és nem volt az enyém, nem a saját kertemben kapáltam, vagy nem a saját edényeimet mosogattam el, vagy mosogattuk el Klárával, hanem valaki másét. És aztán legelőször itt Marosvásárhelyen alakítottunk ki valami olyasmit, amit mai napig is megtartottunk, mai napig is a miénk.
Olyan ez, Laci, egy kicsit, hogy kompenzálsz, mert hogy a gyerekkorod arról szól, hogy, és itt nem térsz ki részletesen, én azért rákérdeznék, hogy elkényszerültettek Vásárhelyről gyerekkorodban, és van még egy epizód a nagytatád esete, akit a Securitate meggyilkolt. Tisztázzuk ezt a két részletet.
Ezektől a témáktól, persze belem fogok menni, ezek azok a témák, amiktől félek egy kicsikét, nem a témától félek, hanem magamtól félek, mert automatikusan ki kell ejtsek olyan neveket, akik nem tudom miért, lehet, hogy édesapámtól örököltem ezt, hogy torkomat kezdik szorongatni, és akkor bajba vagyok, és akkor az zavar és idegesít, mert ilyen korban már azért jó lenne uralkodni magadon és az érzelmeiden. De ha már emlegeted ezt, igen, lehet, hogy onnan származik, hogy Vadasdon nyárad mentén, történetesen Vadasdon, ahol az anyai nagyapámat kuláknak veszélyes elemnek kiáltják, sugják, hogy ez akkor, hogy csend legyen, akkor ezt lőjük le, és akkor ez történik meg. Nagymamámat pedig, Ágikámat pedig elviszik a Duna csatornához, ahol vagy 8,5 év után engedik haza. És gondolom, hogy ez az óvatosság, mert természetesen erről nem volt szabad beszélni, el kellett hallgatni azért, hogy valamennyire biztonságban legyen a két gyermek, vagyis a testvérem és én. Nem is bántak nekünk erről semmit a nagyszüleink, vagy édesanyám, édesapám, de úgy tudogat, hogy ott valami olyasmi történt, ami el kell hallgatni. Aztán szép lassan megtudtuk az igazságot. Ugyanakkor ott volt édesapám is, aki is óvatosan kellett fogalmazzon, mert hát egy olyan hadseregben harcolt, ahol nem illett volna ott lenni, már pedig ott volt. Most a második világháborúra gondolok. Dél-Erdély, Észak-Erdély, átszökés, meg nem is voltak szökések akkor, hanem még, na gyere, a román, a magyar, haverra, cseréljünk, add ide a házadat, én megyek a tiédbe. Ilyenek is voltak. Mi nem kerültünk ilyenbe bele, de mindenféleképpen előbb-utóbb édesapámnak a tudtára adták azt, hogy jobb, hogyha elköltözöl Marosvásárhelyről.
És nem vagy szem előtt.
Nem vagy szem előtt, és jobb, hogyha elköltözöl, és ezért megyünk mi Dicsőbe, ahol apai ágról, a nagyapámnak elég nagy háza volt, kocsmája volt, és hát abból élt.
És te akkor még dilemmáztál, hogy kocsis leszel, vagy focista.
Igen, kicsit utána, mert én pár hónap, én megszülettem Marosvásárhelyen. És
de hogy ez egy gyerekkori kétely volt, hogy most merre induljon el a Cseperedő Bölöni László.
Jó, de ezek a komoly dolgok, akkor természetesen egy semmit ezekről nem tudtam, hanem valóban én, amikor megkérdezték, mint minden kisgyerektől, hogy na te mi akarsz lenni, hát akkor én kocsis akartam lenni, és futballista az elején, utána asztalos és futballista szerettem
volna. Ez az és mindig ott volt?
Az és mindig ott volt. Az mindig ott volt. Sőt, utána azt hiszem, hogy elég ügyesen asztaliteniszeztem. Ott voltam a megyei legjobb fiatalok között. Legjobb soha nem voltam, de a legjobbak között ott voltam.
Innen jön a nagy tenisz iránti, mármint a rendes klasszikus tenisz iránti?
Az abba utána bolondulok bele, de az első nagy utazásaim úgy volt fel Bukarestbe, az az asztaliteniszen keresztül történik. Országos versenyen veszünk részt. Én is ott vagyok közöttük. A vásárhelyiek között. Aztán mondták, hogy jól kosarazom, és akkor hogy feltétlenül engedjenek el a vásárhelyi sportiskolába, mert akkor az így lesz, úgy lesz, amúgy lesz. De én mindig tudtam azt, hogy én végül a futballnál fogok kikötni, mert az és után mindig a futball következett.
Játékos és edző írt, amit föl magamnak.
Edző nem akartam lenni soha.
Hát én megnéztem a trófeáidat és a helyezéseidet. Most, ha csak kilóra nézzük, vagy így kvantifikáljuk, akkor szinte azt mondhatnám, hogy a sikerélményben nagyon pariban van, nagyon egálban van az edző, és sőt, egy picivel, mintha több trófeád és helyezésed lenne, mint játékosként.
Te hosszabb is volt, ugye, játékosként azért nem bírod fizikailag annyira, vagy olyan helyzetek alakulnak, sérülések alakulhatnak ki, és aztán az is, hogy hol játszasz, tudod, mert hiába játszasz te jól, teszem azt, Dicsőszentmártonban nem leszel soha bajnok ott.
Igen, de azt mondja Gábi Bálint, hogy te már edző voltál a pályán játékosként, a filmben hangzik el.
Ez igaz, lehet, hogy igaz, és én remélem, hogy igen, hogy így volt, de ez, hogy is mondjam, minden csapatban vannak vezéregyéniségek. Azt hiszem, hogy én egy ilyen típus ember vagyok, nekem nem kellett a karszallag, hogy én csapatkapitány legyek. Én karszallag nélkül is képes voltam vezetni a csapatot, úgy, ahogy gondoltam, én inkább nem is gondoltam, inkább éreztem, ráéreztem, ez az úgynevezett játékintelligencia, ami azt hiszem, hogy egyik erősségem volt. Erről Jován, és köszönöm neki, mondott valami nagyon szépet, amit megköszöntem már neki, ő azt mondta, hogy a fene tudja, hogy volt, s mint volt, de hogyha a Bölöni játszott mellettünk, akkor mindenki jobb tudott lenni. Nem feltétlenül az én játékomat dicsérte, hanem a közösségnek a játékát. Uh-huh. És azt hiszem, hogy én egy jó versenyző voltam. Ez alatt azt értem, hogy mindig egy kicsit többet tudtam mutatni, mint amit valóban értem, és ez volt a Steaua-nál a kollégáimnak szinte mindegyiknek a jellemzője, mind adott pillanatban annyira rá tudtunk koncentrálni egy problémára. Nem is koncentráltunk, hanem jött belőlünk. Mert az a koncentrálás, amikor gondolsz rá és készülsz rá, de nem, milyenek voltunk. Ha kellett, akkor gyilkoltunk, idézőjelbe téve, rátapostunk, vagy pedig úri módon letepertünk a kettő közül, a három közül az egyik szó, bármelyik igaz, de mondom, a gyilkosságot azt azért tegyük simán idézőjelben. Jó, Galeri volt, na ő mondta, hogy Jován mondta, hogy valami úgy hozta, hogy mindannyian jobbak voltunk akkor, amikor én a csapatba kerültem.
A film végén elhangzik az, hogy jó lett volna 11 darab Bölöni László, mert az lett volna a csapat.
Azért itt megállok egy pillanatra, hogy ezt olyan valaki mondja, aki tisztel engem, aki szeret engem, akit én nagyon tisztelek, és gondolom, hogy ezzel az irántam érzett tiszteletét és szeretetét akarta kifejezni, mert azért én nem hiszem, hogy 11 Bölöni jó lenne.
Monoton lenne?
11...
Unalmas lenne?
Vagy nem, mert egy csapatban kell egy kicsi őrültség is, vagy egy más kép gondolkodó is ahhoz, hogy a játék különböző Balázsa pillanatainak megfeleljél. Úgy, ahogy azt hiszem, hogy nem lenne jó 11 Maradona, vagy 11 Ronaldo, vagy 11 Messi, sem. Hát akkor egy 11-ből önni. De mindenféleképpen egy olyan mondás, amire az ember felkapja a fejét, természetesen nekem jól esik. Csak most így egy kicsit a szakmába próbálok belemászni, hogy azért 11 kitűnő Beckenbauer nem oldotta volna meg a német válogatottnak például a problémáit.
Őrület, ez visszatér többször is a igen. filmben. Van úgy, hogy azt mondod, hogy ez egy hülye betegség. Mircea Dinescu azt mondja, hogy drog volt a foci. Ezt nem tudom, így ahogy néztem, mert én úgy néztem, hogy közben megállítottam. Aztán jegyzeteltem, aztán mentem tovább. Mint egy szeminárium olyan volt. Tehát, hogy van ez a megszállottsággal határos állapot, és ugyanakkor meg ott van az a típusú fegyelem, ami a te másik kemény meghatározód. Az, hogyha valaki 800 hasgyakorlatot végez, vagy mindig kimegy edzeni, vagy megköveteli, azt hiszem, hogy viccel mondja, hogy egyszerűen nem hitte el, hogy kivitted futni őket a térdigérő hóba, reggel úgy kezdtétek az edzést. Tehát, hogy az őrülettel határos állapot, és a fegyelmezettség, és kimértség és kalkuláltság. Hogy áll ez össze? Az én agyamba ez a két vonat megy egymásnak. Próbáljuk elkerülni hát a koccanást.
Az őrültséget azért tegyük idézőjelbe, ezzel inkább azt a...
Tehát ez egy kontrollált indulat volt lényegében.
Igen, egy 100%-os valamire való koncentrálásra gondolok ebben a pillanatban, amit szenvedéllyel minden egyes alkalommal ki is hajtolsz magadból.
Minden egyes alkalom? Vagy volt olyan érzésed, hogy úgy jöttél le a pályáról, / úgy álltál fel a kispadról, hogy hú, ide még belefért volna egy kicsi. Nem sok, de pont az, amit...
Részemről biztos, hogy semmi. És lehet, hogy itt jön az őrültség. De megint, még így, még most is idézőjelbe teszem, itt van a mindent beleadsz. Képzeld el azt, hogy én körülbelül 50 évnél többet töltöttem a futballban. Mondjuk, hogy a mérkőzések mindig vasárnap voltak, akkor péntektől kezdve velem nem beszélhetett a családból senki, még a feleségem se. Tehát engem nem hívhatott telefonon sem édesanyám, sem a lányom, sem a feleségem, sem a testvérem, senki, azért, mert nekem akkor most ez volt a feladatom, hogy én ebből a pillanatból, ebből a vizsgából, ami nekem a mérkőzés jelentett, mint játékos, vagy mint edző, engem ne zavarjon ebben senki. Ebből különben családi problémák is voltak, nem Klárával, hanem a rokonsággal. Hogy na, majd aztán jövünk, megnézzük a meccsedet, hogy hogy vezeted, és mint csinálod, még a filmek se kisebb, is beleestek ebbe a kosárba. Jövünk, majd elbeszélgetnünk, velem akar beszélgetni, egy-két nappal a mérkőzés előtt ki van zárva. Hozzám jössz látogatóba, hogy jó, én megértem, hogy te, neked akkor van időd éppen szórakozni, vagy neked éppen akkor van a nyári szabadságod, amikor én még, bocsánat a kifejezésért, tojom össze magam azért, mert nekem vizsgám van, engem te zavarsz. Én ezt nem mertem megmondani unokatestvéreknek például. Na, majd jövünk, maradj otthon, hagyd békém, nem kell lesz. Ezt nem mertem
édesanyádat, édesanyádat is akartad védeni, azt mondtad, hogy ne jöjjön ki a meccsre.
Édesanyám mindaddig, amíg játékos voltam, addig Marosvásárhelyen, miután édesapám meghal, úgyhogy az egyik mérkedésemben agyvérzést kap, és abba hal bele, édesanyám soha nem járt futballmeccsre azelőtt. Azutántól minden egyes mérkőzésemben, amelyiken ott lehetett, vagy nem volt éppen éjjeli váltásban, dicsőben dolgozott, tehát fűl fel a buszra, és jött be Vásárhelyre. A kis és a nagyfiához hozta a prézdis csirkét, vagy a puliszkát, vagy a bármit, amit egyszer hozhatott. De én még vele sem beszéltem mérkőzés előtt, de valahogy én őt megtűrtem. Azt, akit nem tűrtem meg, és itt lehet, hogy van egy kis tévedés, az a lányom volt, aki nem akartam, hogy ő, de a lányom engem már egy-két mérkőzésemet látta, hallotta, de aztán egészen kiskorúan. De utána később, amikor már Franciaországban vagyunk, nagyon kellett kínlódni, hogy időt nyerjek, hogy meghosszabbítsam a szerződést, hogy időt nyerjek a gyermekemért, hogy még jobban tanuljon meg franciául, hogy, mert akkor hazajövünk, és akkor azáltal neki már lesz egy nagy előnye a többiekhez képest. De nem akartam, hogy lássa az apját kínlódni, hogy lássa az apját dühöngeni, veszekedni bíróval, ellenféllel, társal, vagy hallgassa a kiábálásokat, amik nekem szóltak, vagy inkluszív a tapsot is. Tehát ezt az egész futballvilágot nem akartam, hogy maradjak számára az az apa, aki a lányával, most mondok ilyen szavakot, hogy susumusuzzunk, vagy zozokázzunk, vagy bikázzunk, ezek különböző játékok voltak, amit én a lányommal játszottam. Na azt igen, de azt, hogy ugyanaz az ember szinte kivetközik magából, és annyira másra figyel, hogy nem vesz észre. Én ezért nem akartam, hogy a lányom jöjjön mérkőzésre, egyre sem. Aztán egyre eljött, és nem sikerült, és akkor a szememben olyasmit láthatott, mert volt, ami meggyőzte, hogy neki más lehet a helye. Rendkívül sajnálom én ezt. Egy vadembernek tartom magam emiatt, mert sajnálom a lányomat, hogy én megfosztottam őt, és ilyen durva lépést tettem, hogy nem engedtem a feleségemnek, hogy kihozza a lányomat a mérkőzésre.
A lányod, aki aztán szájsebész lesz, tehát végül is a fogorvosi diplomával és praxissal is rendelkező Bölöni Lászlónak a szakmai vérvonala ilyen módon folytatódik.
Ilyen módon folytatódik, de ez abszolút önálló határozata volt. A Franciaországi Orvosi Egyetemen első év után választasz irányt, hogy hova, milyen irányba lépjél. Annyira jók voltak az eredmények, nyugodtan mehetett volna általánosira, de ő a fogorvosit választotta, mert azt mondta, hogy ott hamarabb lehetek önálló, és így könnyebb lesz számomra. Egy szóval sem irányítottuk sem ebbe, se abba az irányba.
Robin, mire kattan rá, hogy látod, még korai az ő pályájáról bármit is mondani, de hát azért a nagytata és az edző szeme nem válik nagyon ketté.
Igen, hát hogyha egy ilyen piszokkemény tehetséget éreznék benne, akkor beleszólnék egy kicsit a dolgokba, de itt csak játszunk.
De egy jó mozgású, átlagosan jó mozgású gyerek.
Ügyes, sokat rohan, sokat mozog, de nem vagyok benne biztos, pláne hogyha figyelembe veszem, hogy egy olyan helyen laknak, olyan házban laknak, ahol bőven van lenne hely futballozásra. Amikor ott vagyok náluk, akkor természetesen hív engem játszani, hogy menjünk, és megyek is, de azt hiszem, hogy még túl korai lenne, sőt, azt is megreszkírozom, hogy azt mondjam, azt hiszem, nincsen annyi tehetség benne, hogy én abba irányítsam. Különben egy sok szülő jön, akik na, hogy a gyermekemmel mit tegyek, egyiknek sem merem azt mondani, hogy na így edzél, vagy úgy edzél, hanem azt mondom, hogy hát mindenek előtt tanuljon, és aztán adják oda neki a labdát, hogy lássuk, hogy mit csinál vele, ki megy, kirúgja az ablakot kétszer-háromszor, vagy sem, mert akkor abban a korban kell, a labda mint egy mágnes melletted kell maradjon, mert azzal való játszás többet ad, mint bármilyen más játék, vagy bármilyen más tevékenykedés, hegedű, nem mint hogyha lebecsüljön ezeket, de nálam a labda, ezzel szoktam viccelődni is, hogy könyvemben is benne van különben, hogy én a labdával együtt egyszerre születtem, amikor ott édesanyám kínlódott, hát előbb egy labda jött ki, és csak utána én, és hogy az ott maradt állandóan a lábam mellett. Na ezt az unokámnál, ezt
nem
bár
érzed.
Ügyes gyermek, de nem érzem ezt, és ha érezném, talán még akkor sem mernék kardoskodni az édesanyja mellett, hogy na de igen, ide menni, oda menni. A futballista élet az egy számomra egy csodálatos éveket és eseményeket biztosított, de ahhoz ott kell lenni. Mert képzeld el azt, hogy hát te futballozol, de egy ilyen, és nem akarok megsérteni senkit, de egy harmad, negyed osztályi csapatban, vagy esetleg a kispadon, az rengeteg szomorúságot okozhat. És akkor inkább menjen csak, ha lehet, mindenki előbb tanuljon, mert úgy, ahogy mondtam, a futball rendkívül fontos, nagyon szép dolog, de nem a világ legfontosabb dolga.
Sorsszerűség és sorskovács, ezt írtam le magamnak. Visszatérünk egy olyan pillanatra, ami a filmben jelen van, és ami végül is fordulat volt, egy kemény mérföldkő a te életedben. Édesapád ifiként néz téged, ott éri ez az agyvérzés, ami aztán két nap múlva elviszi, és te elnémulsz futballistaként. Mert úgy érzed, hogy ez az a pillanat, ami kötődik a pályához, ez a tragikus jelenet, és hogy vajon ő fentről néze téged, és ez valahogy lebénít, aztán két év múlva enged ez a szorítás. Ugyanakkor meg te vagy a saját pályádnak az edzője. Megírod a pályaivet, megtervezed és végigfutod. Hogy áll ez a kettő? Megint egy olyan egymásnak feszülő párost érzek, hogy egyrészt ez a, hát a sorsszerűség, vagy a felsőbb akaratok, és a te akarásod.
Ez az a téma, ugye, ami engem mindig nehézségbe volt, megpróbálom.
Közben van még Csíksomlyói felvétel is veled, tehát, hogy valami a felsőbb szférákból, amihez kapcsolódsz, ott van egy közelkép rólad, amikor látszik, hogy elmélyülsz, hogy megfog az a pillanat, amikor a nyerekben vagy, hogy ott...
Na mondom, ezek a nem nagyon kellemes témák, mert ha én édesapámról álmodok, azok a legszebb álmok. Sokan mondják, hogy jaj, milyen borzasztó
álmodtam. Most is
igen. Igen. Na, kell vigyázzak. De hadd, hogy mondjam a magamét ezzel kapcsolatban, és ne kérdezzél, mert a szavaid elvihetnek engem a gyengeség irányában, és az bosszantana, és bosszant. Édesapám olyan valaki volt, aki imádta a futballt, szerette a futballt, mindig nagy pofonokat kapott, hogyha az édesapja a focizáson kapta. Ő pedig azt mondta, hogy enged engem minket futballozni, mert...
Téged
mert
is István testvéredet.
Igen, és igen, mind a kettőnket. Ő pedig enged engem futballozni. Aztán volt az esemény, ugye, hogy tényleg így, ahogy mondod, azt hiszem, hogy fent volt valahol megírva ez, hogy ez így fog történni, mert... Én már a felnőtt csapatban játszom, a harmadosztályú kémika Dicsőben, a vegyipari kombinátnak a csapatában, helyesebben velük edzek, és ott kellett legyenek
a szabályzat szerint
a bírói lapon, és hát úgy alakul a mérkőzés, hogy 2-0 vezetünk, tehát simán megnyerjük a mérkőzést, még van hátra, vagy 10-15 perc, ilyenkor aztán bedobjuk a fiatalokat, és hát ők is mozogjanak, egy kicsikét mutassák meg esetleg, hogy mire lehet számítani, és én ott állok a pálya szélén, hogy mint cserember, hogy kerüljek be, de lesérül a kapus, akkor a világos, hogy az arta kapust teszik be, én pedig leülök a padra, és aztán az edzőm azt mondja, hogy inkább játszodjál akkor az ifikkel, akik a mérkőzést mindig a felnőtt csapat után játszották, hogy ne roncsák el a pályát a fontos mérkőzés számára. Na, akkor én visszamegyek az ifik közé, és ott játszom, és azt hiszem, hogy még egyszer rúgtam annyi gólt egy mérkőzésen, azt hiszem 4 gólt rúgok azon a nyomorult mérkőzésen, amire visszamentem. Még egyszer történt ilyesmi az életemben. És úgy kigurul a labda, egy tacsot kell dobja, akkor meleg van, őszi meleg nap, úgy mondanám neki, hogy menj haza, mert meleg van. De ott van, mindig szerette a focit, nem mondok semmit. És aztán a végén mondják, hogy édesapám összeesett, na, akkor átugrás a kerítésen, mentő, ami ebből az egész mentési dologból bennem marad, és belám ragad az, hogy én kell vigyem a hordágynak az egyik részét, a hátsó részét. Mert nem volt asszisztens, mert nem jött asszisztens meg. Szóval én teljesen őrült voltam, megijedve rettenetesen, hogy most mi van itt, mi van édesapámmal, miért nem fogja meg a kezem, és menjünk haza.
Hát egy 10 éves gyerek vagy.
15?
Igen.
Na hát az akkor 2 vagy 3, már úgy a testvéremmel tervezzük, hogy hát lehet, hogy lebénul, de majd visszük a lottószámokat, meg a keresztrejtvényeket, meg a könyveket, hogy de így lesz, úgy lesz, amúgy lesz, aztán jön a ír, hogy meghalt. És azt hiszem, hogy ez valahol így volt megírva, és valahogy normálisra vált a futball, a halál, a két dolog, az ő halála valahol összefügg, pedig az meggyőződésem, hogy nem igaz, mert azelőtt is már többször volt, nem tudom miért, nem emlékszem ezekre a dolgokra, de tudom, hogy szanatóriumba kellett menjen, tehát egy olyan ember, aki megjárta azt, amit ő megjárt, biztos, hogy a szervezete nem bírta igazán meggyógyítani mindenféle egészségügyi problémából, és úgy látszik, hogy meg kellett ennek történnie, és akkor saját magam sem nem akartam. Egy párszor elhangzik ezekben a napokban, hogy a fene egye meg ezt a futballt, és normális volt, hogy akkor én most nem megyek focizni. Aztán édesanyám...
Édesanyád egy nagyon jó... Vissza. Nagyon jó menedzser. Tudta, hogy mikor szóljon, hogy azért menj vissza focizni.
Nem így mondta, hogy menjek vissza.
De próbáld meg. Tehát ez a...
Feltette a kérdést, de hát miért nem jársz tovább? Uh-huh. Én ebben a kérdésben pedig azt éreztem, hogy olyan tessék, itt van a kulcs, menjél. De a tanulás az fontos, az kell menjen, az mese nincs. Mindig ez volt. Ha a testvéred első tanuló tud lenni, akkor mese nincs, te is az kell legyél. Ha a testvéred bejutott az orvosi egyetemre, mese nincs, te is be kell jussál az orvosi egyetemre. Szóval ilyen szempontból azért, hogy ne legyen annyi problémád az életben, mint amennyi nekünk volt.
Mit kértél azt javától az orvosi rendelőn kívül ahhoz,
jó, hogy... Ha én ezt elmondom, nem veszed meg a könyvet. Úgyhogy én inkább...
Jó, lemondás és bónuszok beteljesedés. Azt mondod, hogy ez a világ, ez a foci világ olyan, hogy hát nem az, hogy nem nőknek valók, de egyértelműen utaltál rá, hogy a lányodat például óvni szeretted volna ezektől a hors felületektől, az időnként kemény pillanatoktól. Miről mondott le Bölöni László ahhoz, hogy idejusson? Mit kapott az élettől, a foci által ahhoz, hogy azt mondja, hogy nyerésre áll?
Igen, végső fokon nyerésre állok, simán nyerésre állok, de én azt hiszem, hogy olyan 16 éves koromtól, amiután már ifi válogatott lettem Dicsőből, még nem vagyok Marosvásárhelyen, de én nem emlékszem arra, hogy én Dicsőben például a barátokkal, barátnőkkel, a lányokkal, hogy elmentem volna vala egy bulira. Én nem voltam soha egy gólyabálon. Mert nekem vagy akkor, amikor a gólyabál egy vasárnap vagy szombaton volt, én vagy sporttáborban voltam, vagy éppen futballoztam valahol, valamelyik pályán. Nem tudtam részt venni ünnepségeken. Nem volt lehetőségem a feleségem nagy bemutatóin ott lenni. Ezek olyan dolgok voltak, amik engem megfosztottak bizonyos társadalmi élettől, a haverektől, a barátoktól, a szórakozástól, sőt a vokációktól is, bár ennél még van fontosabb is, mert akkor, amikor jött a nyári vakáció...
A vokáció ez az orvosi pályára
például,
gondolsz, a fogorvosi karriered.
Például ott is volt akkor én meg tanáraim jó voltából járhattam pótolni, vagy a klinikai gyakorlatokat akkor végezhettem el. Még nagyobb kellemes pillanattól fosztott meg az a tény, hogy gyakorlatilag a lányomat alig láttam felnőni. Tulajdonképpen ezért írom a könyvet, amit neki akarok dedikálni.
Teniszeztek a filmen, ő kis szemüveges fruska, és van egy néhány felvétel.
Egy keveset.
Meg karácsony, meg ilyen klasszikus.
Egy keveset, igen. De én a lányommal a sok sporttáborozás, a sok utazás miatt, amik mind gyönyörű dolgok, mind szép dolgok, de megfosztottak azért attól, hogy lássam, hogy a gyermekem például...
Hogy cseperedik, hogy nyílik ki.
Hogy tud lerajzolni egy hóember, vagy egy kutyát, vagy egy bit, tudom én mit. Szóval ilyen kellemesebb pillanatoktól óriási szerelem volt köztünk, a lányom és közöttem volt és van, de ő is azt hiszem hiányolta, és én is az együttlétet. Tehát mindez a negatív része annak, hogy azt tettem, amit tettem. Aztán, amikor meg aztán edző lettem, akkor meg végképp, amikor én készültem egy mérkőzésre, mint edző, akkor körülöttem nem lehetett mozgolódni, maximálisan a feleségem egy kicsikét megjelenhetett, hogy hozza az ebédet, vagy ne hozza az ebédet, de senki más nem tűrtem meg magam körül, és ha holnap újra kezdeném, akkor azt hiszem, ugyanez lenne. De ugyanakkor természetesen megismertem egy világot, értelmet és fegyelmet adott az életemnek a futball, a sport, és azon belül a futball.
Barátokat?
Keveset.
Barátokat. Öt ujjamon megszámolhatom?
Simán, simán. Mert, hát igen, kevés barátot adott. Igazi jó barátom, akire azt merem mondani, hogy jó barátom, aki abból az időből megmaradt, mert azért természetesen vannak nagyon kellemes ismerőseim most. De a baráttal azzal szinte sülve-főve együtt kell legyél. Nekem kettő ilyen van, az egyik sajnos most pár Tolószékben van, jó ideje, pár fiatalabb, mint én. A másik pedig Keszeg Jancsi, az udvarhelyi szájsebész, aki nekem osztálytársam.
És aki a filmben is előfordul. Ő volt az, aki profitált abból, hogy Bölényi Lászlónak nem volt ideje például csajozni lányokkal, úgymond időt tölteni, és azt mondja a doktor úr, hogy hát ő akkor helyzetelőnybe került, és akkor ő cserkészte be ezeket, vagy használta ki ezeket a lehetőséget.
Állítólag hasonlítottunk egymásra.
Igen, igen, hogy ebből adódott ez a...
Volt olyan, hogy Vásárhelyen a Virágóránál a Marosból ment át a Muskátliba, de ez két vendéglő. Két vendéglő, és a Virágóránál ott voltak az örök szurkolók, és akkor jaj, Lacika, jöjjön csak ide, közben Keszeg Jancsi volt. Szóval ezektől a futball engem megfosztott, de adott egy csomó egyéb dolgot, mert anyagi biztonságot adott, olyan életet tudtam biztosítani a családomnak, aminek örvendek. Segíthetem a lányomat, bejártam a világot, és nem kívánkozok sehova utazni, hanem azt szeretem, hogyha most nyugodtan otthon maradhatok.
Cristiano Ronaldo mellett Witzelt és Varant is pályára állítottad. Ők mondják, hogy a te hát hozzájárulásod döntő volt ahhoz, hogy ekkorát futottak. Tehát mindenki azt mondja, hogy te találtad ki, vagy fedezted fel, vagy hagytad szállni Ronaldot, de nem csak ő, tehát a fiatalok egy részét azért te...
Hát ez egy...
Ez is egy elégtétel lehet.
Természetesen, hogy örvendek annak, próbálom magyarázni, hogy miért alakulhatott ez így bennem, azért, mert ott, ahol én elkezdem az edzősködést, mert soha nem akartam edző lenni, nem szerettem, elmondhatom, hogy miért.
Persze.
Nem akartam edző.
Mert hogy ezt a filmben nem mondod? Én nem emlékszem.
Azt hiszem, hogy nincsen benne a filmben. A könyvemben feltétlenül benne van. Én Romániában mindig katonacsapatban szerepeltem. Van egy másik dolog is, amit feltétlenül nem mesélek el, és talán itt sem kellene, de hát túl jól viselkedsz, akkor inkább elmondom, hogy ha nagy ritkán, nagyon-nagyon nagy ritkán, ha én egy pohárnál többet iszom, mondjuk négyet, és egy kicsikét el vagyok
lazulva,
vagy nagyon el vagyok lazulva, akkor én mindenféle egyenruhásba belekötök. Legyen az rendőr, legyen az katonatiszt, legyen az a bakter, akkor én ezekkel balhéba elegyedem. Tehát az egyenruhát nem szerettem. 13 évet és még 4-et, tehát 17 évet én katonacsapatban játszottam, ahol győzködtek, hogy öltözzek be, mert ilyen, olyan előny, korai nyugdíj, ilyen pénz, olyan pénz. A szabadságomat többre tartottam, mint ezeket az előnyöket, és nem akartam, mindig ellent mondtam ennek. Tehát, hogyha én katonacsapatoknál játszottam, akkor a főnökeim mindig tisztek voltak. Volt, amikor egy egyszerű százados, volt, amikor egy ezredes.
Akár tábornok.
És a végén tábornok is. És természetesen, hogy megjött az elnök elvtárs, Prese Dintéli klubbului megjött, ugye, a klubelnöke, és hát akkor, amit mondott, hát az úgy mondta, mint a Szentírás, hogy az úgy van. És néha akkora marhaságokat mondott, hogy úgy csak fogtuk a szánkat, hogy ne rögjük szembe őt. De egy ilyen ember dönti el, hogy te egy jó vagy, egy rossz edző vagy. Hogy ha egy labda bepattan, akkor jó vagy, hogyha a labda kipattan, akkor hülye vagy. És akkor, na erigy a francba, kirúglak. Na én ezt, és én azt tartottam magamról, lehet, hogy itt egy kicsikét magamat dicsérem, bár tudom, hogy öndicséret gyalázat, de azt mondom, hogy a nevelésem, a tanulmányaim, a pályán eltöltött időm, a válogatottba lejátszott mérkőzéseimnek a száma, ezeket figyelembe véve nem engedhetem meg annak a bármilyen a vállancsillagot viselő embernek az, hogy nekem azt mondja, hogy te rossz vagy, hát el meg te mit csináltál az életedben? Békeidőben katonatiszt vagy, köszönöm szépen. Tehát egyből...
És akkor emiatt
hogy én nem adom hogy meg neked azt a lehetőséget, hogy...
Ugyanilyen edző nem, vagy nem szeretnél ilyen helyzetbe kerülni, hogy másoknak osztogass ilyen
lapok. Nem, másnak, lapok, főleg a katonatisztnek, mert akkor mondom, én csak ebben gondolkodtam, csak aztán elkerülök Franciaországba, ahol a klub anyagi problémákkal küzd, ott a ilyenkor a csapatot megszüntetik.
Ki kell találni újra magad.
És akkor mi a Szűzmáriával tudom eltartani a családot, mert nem volt abban az időben a nyugaton kapott pénz, nem volt akkora pénz, hogy abból kastélyokat vásárolják.
És a fogorvosi pályára van visszatérés.
Az akkor Franciaországról beszélek, nem Németországból, mert Németországon letettél egy nyelvvizsgát, és fúrhattad a fogat. Már ellenben Franciaországban egy egész sorozat vizsgán kellett volna átmennem, francia nyelven ráadásul, amire abban az időben 38 éves koromban már egy egyszerűen nem éreztem magamban annyi energiát és annyi időt, mert időm sem volt, mert a kenyeret meg kellett vásárolni. Nem volt időm, hogy én ezeknek megfeleljek, és ezért lehettem volna, mondom is a filmben is, azt hiszem, hogy lehettem volna másképp taxisofőr, de azért legyen meg a fenét, még valami egyebet is tudok csinálni, és az a futball volt. És akkor indultam el, egy kicsit szórakozásból, mert szabad időm volt bőven, Franciaországban belevágtam a francia edzői diploma megszerzésébe. És ezen szépen haladgattam előre, és hát akkor most már menjek végig rajta, és jól jött, mert utána akkor megtörténik ez az anyagi probléma a klubomnál, akkor utána, mint másodedző, egy másik klubhoz kerülök. Na és így, és ezért lett belőlem edző. Az életemet én úgy képzeltem el annak idején, hogy na jó, hát előbb-utóbb vége lesz. Én még a csúcson voltam, de akkor már így gondolkodtam, de akkor, amikor már nem leszek a csúcson, akkor mi lesz? Hát az a jövők vásárhelyre, nekem meg volt a fogorvosi állásom Marosszentgyörgyön, amit tartogattak abban az időben az eltársak nekem, mert oda helyeztettem ki magam, és majd ott fogok dolgozni, és aztán, ha az ASZÖ-nál, vagy valahol más helyt, valaki megkér, hogy a futballba is besegítsek, mert mégiscsak százszoros válogatott, valami csak
tanácsadóként minimum.
Valahogy így, valahogy így. Esetleg besegítek, de nem úgy, hogy engem egy jött-ment futballhoz nem értő, vagy kevesebbet értő valaki csak úgy lefricskázzon. Na ez volt a...
Ottani klubelnökökkel azért voltak meccseid?
Ottaniakkal?
Igen, a 16 klubról beszélek.
Jó, hát az edzőnek, az edzőt mindig előbb-utóbb menesztik.
De érezted-e úgy, hogy úgy, amit az előbb vázoltál, hogy teljesen igaztalanul, vagy felelőtlenül, vagy túl lazán jöttek a kritikák, nem néztek mögéje az emberek, hanem csak egyszerűen elejtettek kemény szavakat?
Rendkívül nehéz helyzeteket hoz a futball az edző elé ilyenkor, és természetesen én átestem ilyenen is, olyanen is, úgy próbáltam leeltározni egyszerre, hogy na mikor volt az, hogy kirúgtak, nem szeretem ezt a szót, de azért kimondom, hogy kirúgják a csapatot, mint edző, vagy pedig ő maga megy el. Nálam, hogy körülbelül 50, talán egy kicsikét nyereségben vagyok, hogy az én döntésem volt. Például, amikor a román válogatottól elmegyek, engem nem menesztenek a román válogatottól, hanem én adom be a lemondásomat, mert más célom adódott akkor.
Rákérdeznék arra is, hogy a visszajöveteled a válogatott élére milyen szágát, milyen sztorit hozott, de az egy nagy műsor lenne akkor, külön kéne beszélnünk róla. Én csak azt éreztem kívülről, és inkább csak a foci iránt érdeklődő, azt nem föltétlenül mélységeiben értő médiafogyasztóként, hogy mást ígértek és mást kaptál? Tehát, hogy a tárgyalás, a beszélgetés, a történetnek...
Ők lejöttek, bocsánat, hogy szabadba vágok, de eljöttek Franciaországba hozzám, az elnök és a sportigazgató. Egy olyan beszélgetés volt, ami, hát jó, folytathatjuk, a feltételeket beszéljük majd meg. Nem, és nem az anyagiakra gondoltam, hanem a feltételeket. És amikor aztán a szerződés részleteiről való
egyeztetés
kezdtünk beszélni, akkor volt egy olyan pont...
Ez már Bukarestben,
amit én elfogadhatatlannak tartottam. Mindennek előtt azért oda tenném azt, hogy nekem visszatérni Romániába, az feltétlenül siker kell legyen, mert másként mindent lerombolok, amit az évek során felépítettem. Nem én bontom le, hanem a média, az újságok, az újságírók, akik rendkívül durvák, és úgymond most már szabad elvűek, most már azt mondhatnak, amit akarnak, mert régebb nem mondhatták azt. Nem volt jó dolog az. De agyoncsapni valakit, az sem szép dolog, és azt sem tartom korrekt dolognak. Na mindegy, volt egy olyan pont, hogy engem azért hívtak, hogy jussunk ki az Európa-bajnokságra. De az Európa-bajnokság előtt volt egy másik, ilyen sokat nem érő hivatalos küzdelem, de gyakorlatilag az erős klubokat díjazzák, mert ők egymás között nagy meccseket játszhatnak, te pedig itt lenne van a konferencia ligában.
Tehát konferencia, igen.
Hát azok könnyebb mérkőzéseket játszhatnak csak. Na, és ebben feltétlenül meg volt szabva, hogy első kell legyél. Mert ha nem, akkor felmondhatjuk a szerződést, mondom, tehát ezt húzzuk ki. Mert én ezeket a mérkőzéseket arra akartam felhasználni.
Hát, hogy összeállítsd, újra fölépítsd azt a csapatot,
ahogy akartam felhasználni ezt a dolgot. Igen, nem, igen, semmiféleképpen nem tudtunk zöldágra vergődni, és akkor felálltam.
Nagyon sok mérföldkő már nem illik, hogy legyen, mondod a végén a filmnek. Viszont azt is hozzáteszed, sok az el nem végzett dolgom. Mi hiányzik még a Bölöni listáról?
Amikor ezt mondom, hogy sok az el nem végzett dolgom, arra gondolok, hogy a több mint fél évszázad a futballban való taposomalomban minden nap, az év minden napjában, inkluszív amikor szabadságom vagy, erre gondolni, akkor rengeteg minden marad el melletted. És ismételem, hogyha újból kellene kezdem, megint a futball kerülhetne első helyre. Csak egy kis idő. Zárójel, hogy a Fogorvosi Orvosi Egyetem az 5 éves volt. Én 8 évig gyúrtam, amíg sikerült a végére járnom azért, mert nehéz volt összekapcsolni a klub játékot, tehát a Zászjánál vagy a Sztiánál levő időszakot, a Zászjánál, mert a Sztiánál már mint orvos vagyok ott, de nem ez volt a baj, hogy a Zászjával a hétvégén kellett utazni, valahol játszani, vagy otthon sporttáborban lenni, hanem az, hogy mint válogatott olyan hosszú tornékra mentem, olyan nagy lett ezáltal a lemaradásom, hogy egyszerűen fizikailag nem tudtam, nem volt időm arra, hogy befejezzem. És hát akkor ismételnem kellett. De ezt mindezt azért, mert az egyetem alatt a futball az a tanulás elé került. Mert megengedhettem, mert ismételni lehet. De ha kiesik a csapat a Szűzmáriát,
az nehéz újra.
Nehéz újrahozni. Vagy ha elveszíted a válogatottban a helyedet, na jó, akkor majd, még egy évet a fene megedet. Na még egy évet.
Pedig volt egy hiátus, amit nem tudsz most bepótolni utólag, amikor ugye a válogatottból hát kihagynak. Könyvről volt szó, ugye utaltál több ízben is. Ez a film, ez egy összegzés, egy szembesülés saját magaddal, és szembesítés kifele, hogy ki ez a Bölöni?
Válaszolok erre, és csak előbb fejezem ezt a gondolatot, hogy én mindig a futballt tettem előtérben, mint edző vagy mint játékos, és automatikusan annyi minden maradt el az évek során mellettem.
De ezt retroaktív tudod pótolni?
hogy próbálom retroaktív ezt pótolni, utol akarom érni magam. Uh-huh. És így mondok arról, hogy a lányomat még jobban úgy magamhoz kötni, ahogy azt illett volna. Nincs semmi baj, mondom, tökéletesen megértjük egymást, sőt, azt hiszem, hogy nagyon-nagyon jól vagyunk. Csak próbálok valamit visszacsempészni magammal. Uh-huh. Vagy ott vannak a, ezt mondom, mert ez konkrét példa, most is, amikor a film készült, kértek valamilyen fényképeket, minden szűzanyám a fényképeket, ahonnan szedjem én elő, és akkor elkezdtem, bementem a pincébe. És ott egymás egyén hátán vannak még olyan kartondobozok, amiket legalább 25-30 évvel ezelőtt pakoltam össze, mert költöztem innen, amoda, meg amonnan, még tovább. És nem volt időm ezeket ezek után nézni. Ott van édesanyám, aki időközben 100 éves lett, és én évente láttam őt kétszer, maximum háromszor, egy és fél napig, mert többre nem volt idő.
Ott voltak a lekvárok, azok igen. Kipótolták a két igen. Találkozás igen, közti igen, igen, távolságot.
Így van. Tehát ez is egy olyan hiány volt, ami elment mellettem. És nagyon sok van ilyen, és akkor megfordult be az a gondolat, hogy de vajon még lesz időm nekem ezeket bepotolni valaha.
Mi a technikád, a pótlási technikád? Hogy jársz?
Hát dolgozom, mint egy őrült egész nap otthon, és a végén hullafáradt vagyok, de ugyanakkor érzem azt, hogy ez azért nem az a fáradtság, amitől én szerettem fáradt lenni.
2:03:21, ezt az időt próbáltuk ide majdnem gyepessé alakított tetőteraszra összesűríteni Bölöni Lászlóval, akinek köszönöm, hogy itt volt. November 6-ától a mozikban az a film, amely egy legendáról szól. Bölöni László volt a mai tetőterasz vendége. Köszönöm, hogy együtt lehettünk, és hogy volt türelmed a kérdéseimet kivárni, illetve válaszolni rájuk.
Köszönöm a meghívást, és üdvözlöm Kolozsvárt.
A hallgatóknak köszönjük a figyelmet. Tetőterasszal legközelebb holnap jelentkezünk a megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően itt a Kolozsvári Rádióban. Rostás Péter Istvánt hallották.
Tetőterasz. Felülnézetből, de nem felszínesen.